katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma. Ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok a www.ovs.hu/idő.foglalás és a www.véradás.hu oldalakon érhetők el. Szeptember 1-től áfamentessé válhatnak a vényköteles gyógyszerek Magyarországon, ami a kormány számításai szerint mintegy 7 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent. A kormányfő ismertette, hogy jelenleg 41 ezer készítmény van forgalomban Magyarországon, amelyek közül több 10 000 vényköteles gyógyszer, mint mondta, az új szabályozás valamennyi érintett készítményre kiterjed majd. Magyar Péter miniszterelnök emellett arról is beszélt, hogy előkészítés alatt áll a tűzifa, valamint az egészséges élelmiszerek általános forgalmi adójának csökkentése is. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védettárnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára közt, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. Elvi döntést meghozva a kormány elrendelte az állami számvevőszék működésének felülvizsgálatát, jelentette be Magyar Péter kormányfő a kabinet előző napi ülésének döntéseit ismertető budapesti sajtótájékoztatón, jelezve, hogy az intézmény feladat és hatáskörének szükséges módosítását terjek fel. A cél az, hogy az állami számvevőszék végre maradéktalanul, lelkesen el tudja látni alkotmányos feladatait, valóban időben és megfelelő mélységben objektíven és pártatlanul ellenőrizze a nemzeti vagyonnal, a költségvetési forrásokkal való felelős gazdálkodást, fogalmazott. Megemlítette, több mint egy évtizedes az AS működésének törvényi kerete, ezért át kell tekinteni, jók-e a felügyeleti jogosítványok, kell-e ezeket tágítani, milyen vezetési struktúrában lehet javítani a működésen, például egy személyi vagy testületi vezetésre van szükség. Ez átfogó reform lesz, és itt még csak most kezdődik majd a jogszabályalkotás, közölte a miniszterelnök. A Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult büntető eljárásban az egy hónappal ezelőtt letartóztatott 6 ember közül 4-nek meghosszabbította a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája a letartóztatását, 2 pedig bűnügyi felügyelet alá kerülnek. A döntések nem véglegesek. A Kecskeméti törvényszék csütörtöki tájékoztatása szerint a letartóztatott 6 embert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezeléssel gyanúsítják. Mint írják, a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség indítványt tett 4 gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítására, 2 gyanúsított esetében pedig a letartóztatás megszüntetésére és bűnügyi felügyelet elrendelésére. Végül az időjárásról. Holnap sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban régiónkban, valamint az Alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, a legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, majd napközben 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Karitász percek.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója beszél a karitatív munka örömeiről.
Prohászka Otokár püspök úr boldog avatása folyamatban van. Székesfehérvári megyés püspök volt. Az éhes voltam és ennem adtatokat. Ez a jézusi mondás, hogy lefordította nekünk. Nagyon jó. Gondolkodtam rajta, hogy ki kéne nyomtatni már valami jó nagy papíron, és kitenni minden templomban, hogy lássák az emberek, következőt mondja. Ébredjen minden egyházközség arra a tudatra, hogy mindegyik Krisztus családja. S legyen gondja, hogy ne legyen abban a családban senki, aki éhezik, mi alatt mások lakmároznak. Senki, aki mezítelen, mi alatt másoknak fölös ruhája vagy lábbelije van. Közelebb kell jutnunk egymáshoz. Meg kell éreznünk mások baját úgy, hogy attól mi is szenvedjünk, és mások gondját úgy, hogy azt, mint a magunkét, eloszlatni törekedjünk. Evangélium szelleme. Ezt is jelenti számunkra kihívás. Hogyan valósítsuk meg az evangéliumi szeretet parancsot? Hát a katolikus egyháznak van egy hivatalos segélyszervezete, a katolikus karitász, akik mi tesszük a jót. Az, hogy te most karitászosként, vagy adományozóként, vagy segítőként itt ülsz, ezt tudod, miért van? Mert megszólított téged az Isten. Nem úgy, hogy álmodba, mint Szent Józsefet, hogy jön egy angyal is, fölráz, és mondja neked, hogy üzenetem van hozzád, a te küldetésed az, hogy legyél karitászos. Ilyeneket mi nem hallunk, hanem nem tudod, hogy miért, de valami úgy téged belülről visz a segítő csapat felé. Emlékszel arra a pillanatra, amikor először beléptél ebbe a közösségbe? Miért jöttél ide? Mások meg miért nem? Mert téged megszólított az Isten, terve van veled. Tudta, hogy te itt jó leszel. Hát az újkori karitász is így született meg. Lorenz Wertmann 1896-ban plébánosként a németországi Freiburgban megalapítja a karitásznak a szervezett közösségét a plébánián. Mert tudta, hogy sokan segítenek rászorulókon, de volt olyan rászoruló, akin 3-4 ember segített egymástól függetlenül, a másikkal meg nem segített senki. Ezért azt mondta, hogy hát testvérek, ez így nem jó. Hát szervezzük meg. Legyen egy közösség, mindenhol legyen egy utcaapostol, aki összeírja, hogy hol van rászoruló, és egy helyre gyűjtjük az adományokat, és onnét segítünk. Plébániai karitász azóta is ez a legjobb formája. És az egyházban a karitásznak a munkáját értékelik ám, ezt tudni kell. Tudjál róla, hogy a te munkád mennyire fontos. 16. Benedek pápa azt mondta, hogy jogosan érdemelte ki a hívők és sok más ember megbecsülését és bizalmát szerte a világon a hit nagylelkű és következetes tanúságtételével, valamint a konkrét képességével, hogy megfeleljen a szegények szükségleteinek. Ezt mondja a karitászon. Ferenc pápa. a következőt mondja: a Caritas az egyház lényeges része, intézményesíti a szeretetet az egyházban. A Caritas az egyház simogatása népének, az anyaszent egyház simogatása gyermekeinek, gyengédsége és közelsége. Ezt kell neked is tenni, amikor segítesz. Legyél simogatás, gyengédség, az egyháznak a közelsége. Ezt tesszük. Ez az, ami már összekeveredik, hogy az egyház nevében és az evangélium szellemében. De mi emberek vagyunk, drágáim, nem mindig sikerül. Nem a kudarc érdekel bennünket, hanem az, hogy haladunk tovább. Legközelebb jó lesz. Megbánom, Uram, most ne haragudj. Nem sikerült úgy segíteni, hogy te szerettél volna. Sajnálom, ez már elment. De legközelebb jobb lesz. Ez legyen az, ami bennünket is visz. Ugye a Caritasnak a felépítés, ugye a legfontosabb az egyházban a plébániák, hiszen ott van Isten hívő népe, plébánia közösségében, amit összefog egy egyházmegye, egy püspök vezetésével, és az egyházmegye pedig a nemzeti egyház lesz, és utána pedig a világegyháznak a része. Tehát mi így vagyunk benne a Szentatyának a Caritas Internationalisában, aztán a Caritas Európában, a püspöki konferenciának az országos Caritasában, az Egri egyházmegyében, és itt ebben az egyházközségben. Ez nagyon fontos számunkra. 8 fő tevékenységi körünk van, ezt tudjátok nagyon jól, hogy a legfontosabb nekünk a család. Mert a boldog családokból lesz egy boldog nemzet és egy boldog egyház. Tegyétek boldoggá az embereket, mondja Erzsébet. Mit szeretnénk? Azt, hogy a családok legyenek boldogok, mert egy boldog családban lesz boldog új nemzedék, boldog gyermek. Legyen boldog benne a nagyszülő, legyen az édesapa, az édesanya, de vannak akadályok, amik megnehezítik az ő boldogságukat. Mi ezen próbálunk segíteni, ez a krízis segít. Megy az autó, belemegy egy kátyúba, teker a kerék, teker, ki kell szállni, és tolni kell rajta egyet, de nem toljuk utána egész úton. Löktünk egyet a családnak a kocsiján. És tehát a családon segítünk, illetve azokon, akik a családban élnek, vagy a családból kikerülve élnek, sajátos helyzetben. Az időseken, a betegeken, a fogyatékkal élőkön, szenvedélybetegeken, hajléktalanokon, nemzeti kisebbségeken, menekülteken és katasztrófák áldozatain. Ez a 8 legfontosabb terület, ami lefedi a társadalmunkat. A magyarországi Caritasnál ez egy nagyon fontos örökség, amit mi megkaptunk, hogy ez alapján tudjuk tenni a dolgunkat, és nálunk a 9. a közösségi élet, ahol lelkiséggel, közös feladatokkal tesszük a jót. És ezért nagyon fontos a csoportélet a plébánián. Érsek atya, dr. Ternyák Csaba érsek úr mondja nekünk, a Caritas nem egy segélyszervezet a sok közül. Megvalósítja az egyház tanítását, melyre a keresztségben mindnyájan küldetést kaptunk. A szeretetet tettekkel és életük példájával kell hirdetni. Ezt mondja rólunk érsek úr. És a szíve közepébe hordja, tudom, mert hallottam tőle többször, a Caritast, bennünket. Az Egri Főegyházmegye idén ebben az évben 70 millió forint értékkel segíti a szegényeket a Caritason keresztül. Tehát mi 70 millió forintot kapunk, hogy a hozzánk forduló szegényeken segítsünk. Ami nagyon fontos számára, például Egerbe hosszú évek óta már meleg ételt adunk, hogy aki, ez nem hajléktalan konyha, vannak nálunk olyan nyugdíjasok, akinek kicsi a nyugdíja, sok elmegy gyógyszerre, rezsire, és már nem üt ebédre, és eljön hozzánk is, és egy leves is második, egy étteremből rendeljük. És akkor, ezt is fontosnak tartja, az egyházmegyénkben a ti étkezésetekkel együtt 7495 adagot osztottunk ki az elmúlt esztendőben. Caritas a plébánián nagyon fontos, hogy a plébánossal együttműködve, és az egyházi Caritas megyei központtal együttműködve tegyük a dolgunkat, mert itt tudunk összefogni. És arra a problémára, amivel szembesülünk, hogy néha olyan feladatot kapunk a Caritasban, mert nem tudjuk, hogy mit csináljunk vele. Kicsit lázadunk, Uram, ezt miért ide küldted, miért nem máshová? Ezzel az ő problémájával. Én Caritas igazgatóként néha hetente többször beleszaladok ebbe. És mindig előről kezdem, hogy néha hát mondom, Uram, ezt nem tudom megoldani. képtelenség, és utána jön az, hogy hé, ha nem megy, dob föl vissza az égbe. És földobom. És ezt megcsináltam, pár másodperc múlva jön a megoldás, tudjátok? Tehát a gondviselés a mi oldalunkon is van, nekünk is segíteni. A plébániai közösség nagyon fontos, mert ahol jó a közösség, ott jól megy minden, még a munka is, mondja Szent Ágoston. Ezért nagyon fontos a szolgáló szeretethez a lelkiség, fontos a szakmai alapon végzett karitász munka, a karitász előírásai azok nem merev szabályok, hanem olyan dolgok, amik segítenek. Segítenek, hogy ne csak jóknak, ne csak jók legyünk, hanem jóknak is látszódjunk. Az adományainknál nagyon fontos, hogy az adományozó megkérdezi, hogy mi történt azzal, amit én adtam, be tudjuk bizonyítani neki, hogy az jó helyre került, és jó célra használtuk föl. És legyenek jó programjaink, amikkel mi dolgozunk. Van éves tervünk, ezt tudjátok nagyon jól, az Országos Karitász összeállítja az éves tervét, ebbe belekerülnek az egyházmegyei programok, és utána ti megkapjátok is, a plébániai karitász csoportok is elkészítik, tehát a karitászosok nem azt csinálják, hogy rágják a ceruza végét, hogy édes Istenem, a jövő hónapban mit csináljunk. Nálunk mindig van rengeteg tennivaló, vannak kihívások. Miért jó, ha van a plébánián karitász csoport? Tudjuk teljesíteni a szeretett parancsot. A másik, leveszi a plébános válláról a feladatot a segítésben. Harmadik, új és élményszerű közössége lesz a plébánia. Negyedik, új híveket is szerzünk a karitász munka által. Ötödik, a gyerekek és az ifjúság bevonására is alkalmas. Mondtátok többen, hogy eltelt 30 év, és hát hogyha megy fölöttünk az idő. Frissítsetek, tessék kérem szépen a fiatalokat, az újakat is befogni. Nálunk van ilyen, hogy karitász junior, ez a világon egyedülálló, sehol nincs, csak Magyarországon, innen az egyházmegyékből indult, és van a Young Caritas, ami nemzetközi, az a középiskolás, aki a Caritas Junior, az általános iskolás csapat, most egyre népszerűbb, a Caritas Európa is érdeklődik iránta. Vissza kell mennünk az ősegyház korába, kedves testvérek, amikor az evangelizáció és a diákónia az ugyanolyan fontos volt, és az apostolok megértették, hogy mi Jézus szándéka. És megviccelt bennünket a gondviselés a Covid idején. Megállt az egyházi élet, azt hittük. Hogy a templomok bezártak, ne terjedjen a járvány, ne játszunk az emberek életével, oltás, és maradjunk otthon. Megmondom őszintén, megrendítő volt számomra a húsvéti feltámadási szertartást elvégezni egyedül a templomba, amikor bekiabáltam, hogy Krisztus világossága, és nem volt semmi. Nem válaszolták, hogy Istennek legyen hála. Borzasztó volt egy feltámadási szertartást egyedül elvégezni. Láttam, volt olyan atya, aki fotókat kitett a padra, hogy kihol szokott ülni. Hát ez nem segít. Azok csak képek. És tudjátok, hogy hogy élt az evangélium és az egyház a karitász által a Covid idején. Akkor háttérbe szorult az egyház, a segítés az egyház részéről, ezáltal éltünk, hogy mi mentünk és tettük a dolgunkat. Amikor azt mondta az ANTS-nek a vezető asszonya, hogy mindenki maradjon otthon. Egy hónap alatt utaztam 6000 kilométert. Úgyhogy minden nap vittük a segélycsomagokat. Akik kértek, karitászosok vállalták, gyártottuk az élelmiszercsomagot, megrendeltük érintkezés nélkül, és szállítottuk. Persze, hogy én is elkaptam a Covidot, de hát megyünk a mennyországba, úgy voltam vele, legalább hamarabb oda kerülök, de látjátok, hogy még maradtam, tehát nem vitt el a Jóisten. Tehát a diakónia, az evangelizáció elhalkult, a diakónia felerősödött. Ez óriási dolog volt számunkra, hogy már ilyen jó erős volt a diakónia. Isten a mi közreműködésünket is kéri a csodákhoz. Kellett az emberi közreműködés mindig, amikor 5 kenyér és 2 hal volt csak, és ott volt 15 000 ember. Ha ez a fiú nem adja oda, azt mondja, hogy az anyukám nekem csomagolta, mert az én anyukám olyan anyuka. Miért veszitek el? De ő odaadta. És Jézus ebből az 5 kenyérből és a 2 halból tudott 15 000 embert jól lakatni úgy, hogy még 12 kosár maradékot szedtek össze. Mi kellünk az Isten csodájához. A gondviselés, tudjátok, az nem úgy működik, hogy mondjuk éjjel kettőkor megnyomja a mennyországba Szent Péter a véscsengőt, hogy 13-as, 35-ös, 42-es angyali egység riadó. Menjetek le Kazincbarcikára, mert ezek annyi mindent elrontottak, hogy helyre kell hozni. Indulj! Nem így működik. Nem az angyalok jönnek le, hanem embereket hív meg. Téged, meg engem. Tegyetek jót, hogy boldogok lehessenek az emberek. És amit az Isten kezébe teszek, azt megsokszorozza, amit nem, az úgy marad. Gondviselés eszközei, evilági dolgok és személyek. Jézusra irányítsuk a rászorulóknak a figyelmét. Nagyon fontos, amikor nekünk hálálkodnak, hogy önön a jó Isten segített. Tetszett már rá gondolni, nehéz helyzetben van, igen. Na hát mi voltunk azok, akiket küldött a jó Isten, hogy segítsünk magának. Ezt tudatosítsuk az emberekbe mindig. Mondjátok el nekik egyre többször minden alkalommal. És ugye van az, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, némelyek rendetlenül élnek, nem dolgoznak, haszontalan dolgokat művelnek, ezzel mit kezdjük? Kezdjük el ezeket az embereket kimozdítani ebből a nem jó magatartásból. Ehhez is segíteni kell őket. Vannak nagyon jó programjaink, például az öngondoskodás, amiben ugye az Úr Jézus azt hangsúlyozza, mert teremtésben van, hogy hajtsátok uralmatok alá az egész földet. Ez egy feladatunk, az élet hétköznapi feladatait megtenni mindenkinek. És hogy mit tudsz te tenni, hogy a helyzeteden javíts. A katolikus karitász, amikor segít valami nagyobbat, mindig először egy első lépést várja a rászorulótól. Együtt lépkedünk. Például ilyen a Szép Otthon programunk, amiben 50 családunk van, vagy a Zöldellő kertek, ami most folyik, ahol vetőmagot és palántát adunk. 4354 család ássa föl a kertjét, ülteti be vetőmaggal, palántával, mert hogy hozzájáruljon ehhez is. Valaki megkérdezte tőlem, ez most nekünk olyan 8,4 millió forintomba kerül, hogy nem lett volna egyszerűbb atya venni belőle zöldséget és kiosztani? És mondtam, hogy nem. Miért? Azért, mert ezt a pénzt a családok megtízszerezik. Mert ezekből a vetőmagokból és a palántákból sokkal több bevételük lenne fizikai értelemben, mint amit mi ebbe befektetünk. És a másik, hogy megtanulják megbecsülni az élet kihívását és a földet. Szent Ágoston ugye mondja, hogy jó a közösség, ott jól megy az ima és a munka is. Erősítsétek a közösséget, legyenek jó közösségi programjaink. És ő imádkozik velünk, te lélegezz bennem szent lélek, hogy szent dolgokat gondoljak. Te űzzél engem szent lélek, hogy a szeretetet tegyem. Te csalogass engem szent lélek, hogy a szentet szeressem. Te erősíts engem Szentlélek, hogy a Szentet őrizzem. Te úvj meg engem Szentlélek, hogy a Szentet többé el ne veszítsem. Ferenc pápa, nagyon sok minden dolog él bennem az ő közvetlenségéből, profétai dolgaiból, tudta, hogy mire van szükségünk. Leó pápa is ugyanezt teszi. Ő még csak egy éve. Nagyon tetszett nekem, amikor ezt mondta Ferenc pap, hogy éljetek, ne csak éldegéljetek. Tessék kérem szépen élni. Ez a lényeg az egyházközségünknek. Paptestvéreknek azt szoktam mindig mondani, legyünk boldog papok. Karitászosoknak legyél boldog karitászos. Édesapa, legyél boldog édesapa, édesanya, legyél boldog édesanya, gyerek, legyél boldog gyerek. És ezt a Krisztusi úton tudod elérni. És ehhez kell nekünk az élmény. Élménycentrikus a mai ember. Mit jelent az élmény? Életünk céljának a legfontosabb eszköze a boldogság felé vezető úton. Lehetőleg mennél több legyen belőle, mindenkinek joga van hozzá, és kötelessége is ezt adni a másiknak. Édes legyen és ne keserű. Nyitott szívvel adjuk és fogadjuk, mert csak így lehet. Kozma László verse Árpád-hegyi Szent Erzsébetről gyönyörű. Nem tudom, hogy ő karitászos volt-e. Engem mindig megindít és tanít. Ez az utolsó sor, amiben így ír. És akkor halkan fohászkodni kezdtem. Kenyérillat töltse be a lelkem. mint Erzsébet, úgy adhassak én is, mi átfut az emberek szívén is. Felderíti elesettek sorsát, akár kenyér illattal a rózsák. Ezek vagyunk mi. Nekünk is ezeket kell tenni. Befejezésképpen utolsó, amit szeretnék mondani nektek, hogy milyen feladataink, milyen kihívásaink vannak. Jól jegyezzük meg, hogy a rászorulók sohasem arra emlékeznek, hogy mit kaptak tőlünk, viszont arra, hogy azt hogyan adtuk. Mekkora szeretettel. Én tudom, hogy ezt ti 30 esztendőn keresztül igyekeztetek nagy szeretettel megtenni. Őisten áldjon meg érte benneteket, és kívánom, hogy a Szentlélek Úristen vezessen minket, merjünk rá hallgatni, hogy ugyanezt tudjuk majd tenni. Át kell adni az új generációnak, a jövőnek ezt, mert majd, ha azt fogják itt ünnepelni, mi már nem leszünk itt ezen az ünnepségen, hogy 100 éves a kazincbarcikai plébániai karitás csoport. És majd fognak ránk emlékezni, hogy ezeknek volt 20 éves, 30 éves, 40 éves, 50 éves, és ilyen poros képeket mutogatnak majd rajtunk, fogják nézni, hogy igen, az volt a dédi-dédi ükük nagymamám, aki nekik is ez a tanítás szól. Hála legyen érte a Jóistennek, köszönöm szépen még egyszer mindannyiótoknak a munkáját, a Jóisten áldjon meg bennünket, Árpádházi Szent Erzsébet, a katolikus karitásznak a védőszentje, legyen éki közben járunk.
Árvai Ferenc atyát, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatóját hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A lélek útjain.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Horváth József, a szombathelyi Szent Kereszt lelkészség kisegítő lelkésze beszél Jézus szeretet parancsáról.
Én nem a megszokott imák ellen beszélek, félre ne értsék, majd lesz arról is szó, tehát nem az, hogy ne imádkozzunk rózsafüzért, de azt mondja, jó Isten, hát most úgy szeretnék a lelket húrjain egy kicsit pár gondolatot veled közölni. És ami mondjuk az imánkat, az Isten nem találja meg az utat hozzánk. Mert valahol annyira elfoglaljuk magunkat, hogy a Őistennek nincs lehetősége arra, hogy eltaláljon a szívünk közepébe. Én azt gondolom, hogy egyedül a Jóisten tud igazán maradandót tenni a szívünk közepébe. Én arra vagyok jó itt, és azért vagyok itt, hogy felhívjam a figyelmüket egy pár dologra. Hogy mi az, amit nekünk tennünk kell. És a legelső, amire felhívom a figyelmüket, tölts időt az Istennel. Pótba vagyok, bevásárlás, szombati nap, Intespár nagy áruház, rengeteg pénztár működik, és a rengeteg pénztárnál hosszú sorok állnak, tele vagy nem tele kocsikkal, bevásárló kocsikkal. És úgy adódik valamelyik pénztárnál, pont annál, amelyiknél én álltam, hogy az illető, amit le kellett volna mérni gyümölcsöt, azt nem mérte le. Na, hogy ott van egy mérleg, ott le kell mérni, azt úgy lehet ráragasztani a cédulát, amit az kiköp, aztán úgy vinni a pénztáros, de a pénztáros azt nem fogja lemérni neki. Hát az illetőnek vissza kellett menni, két lehetősége volt, vagy ott hagyja az árut, vagy visszamegy, leméri, ráragasztja a cédulát, amint kiköp a mérleg, aztán újra megy a pénztárhoz. Ez utóbbit választotta. De mi lett ennek az eredménye? Az összes többi elkezdett morogni. Egyre hangosabban morogtak. Mert hogy veszi el az időnket, nem volt annyi esze, hogy lemérje a körtéjét, vagy almáját, vagy nem tudom mit. Most meg itten elmegy, és áll az egész sor, mikor mehetnénk előre, meg nekünk mennyi dolgunk van. Ezt én csöndesen hallgattam, hát mit mondjak erre, nem tudok mit mondani. Aztán rám került a sor, kifizettem az árukat, valaki ott megszólított, és elkezdtünk beszélgetni már a pénztárról kikerülve. Aztán kb. Egy olyan 10 perc múlva ballaktam kifelé az általam vásárolt árukkal az áruházból, és a legnagyobb hangú emberek, legtürelmetlenebb emberek békésen beszélgettek az áruház előtt egymással. Ott nagyon sürgős volt, iszonyú türelmetlenek lettek, ott pedig egyszerre volt idejük. Valami nem stimmel a mi emberi viselkedésünkbe. Valami hiányzik belőle. Hiányzik belőle az Istennek a szelídsége. Hiányzik belőle az Istennek a kedvessége. Hiányzik belőle az, hogy az Isten szemével lássuk a dolgokat, amiket nekünk kell tenni. Amikor Jézus azt mondta, úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket, akkor ezzel talán azt is mondta, hogy egyedül én tudlak megtanítani téged, hogy úgy tudsz szeretni a másik embert, hogy én szeretlek téged. A tanulást mindig a mestertől kell megtanulni. Attól a mestertől, aki leginkább mesterfokon csinálja. És ezt Jézus mesterfokon csinálja. Ugye a karitásznak a jelentése szeretet. Szokták mondani, hogy mi a szeretet? Kérem, a szeretet az nem mi, hanem a szeretet az ki. A kérdés feltevés rossz. János evangélista mondja, hogy Isten a szeretet. Az Isten pedig nem mi, hanem az Isten ki. Ki a szeretet? És ha a szeretetről beszélünk, akkor csak úgy beszélhetünk, hogy akkor az Istenről beszélünk. Mert ő maga a szeretet. Istennek az egész lénye szeretet. Szeretetből teremtette ezt a csodálatos világot, ezt a mérhetetlen univerzumot, amelynek parányi kis bolygója a Föld. Voltam egy alkalommal Bakonybélbe, ahol van egy nagy obszervatórium, csillagvizsgáló. Világos nappal mentünk, és van egy olyan csodálatos távcsövük, hogy azon keresztül látni lehet a napot. És látni lehet azt, hogy a napból micsoda sugarak törnek elő, robbanások, mert ugye ez egy atomreaktor maga a nap, protuberenciáknak hívják őket, és ezek iszonyú nagyok, meg iszonyú pusztítást tudnak végezni, és azt lehetett látni messziről. Na, de 10 millió kilométerrel van innét, ez különösebben bennünket most úgy nem zavart. De ahhoz, hogy megértsem az univerzumot, megértsem a világ mindenséget, látnom kell, hogy az mekkora. De ezt nem tudom látni. Hihetetlen, mérhetetlen nagy. És akkor az jutott eszembe, hogy te, Úristen, ezt az egész univerzumot megteremtetted azért, hogy ennek a parányi földnek valahol helye legyen ebben a hatalmas mindenségben. Mert szerettél engem. Mert annyira szerettél engem, hogy körülöttem teremtetted ezt az egész világot, és megadtad nekem, hogy itt a földön éljek, és élvezem a te szeretetedet. És így lettem a képe mása az Istennek. Az Isten szeretete tükröződik vissza azon a létemen, meg azon, hogy én egyáltalán vagyok. Ez valahol valamilyen módon át kell élni. Ez vissza kell adni a jó Istennek. Úgy szoktuk mondani, hogy jó szót követ. Rossz szó, rossz szót követ. A jó Isten jó szava, kövessen nálam jó szót. Tudjak Istennel együtt lenni, és átélni azt, hogy én most az Isten jelenlétében vagyok. Amikor elindultunk innek énekelve, nem tudták, hogy hova megyünk. Nem is akartam úgy nagyjából közölni, csak legfőbb azt mondtam, hogy a kápolnába. De amikor kápolnába megyünk, akkor mindig megszokták ott, hogy van valami. Bemegyünk. A pap kijön a sekrestjéből, meghúzza a minisztráns a csengőt, a pap szépen felöltözve ott van az albájában, meg abban a liturgikus ruhában, amit a liturgia szabályai előírnak. Mondom, most valahogy ne így csináljuk. Érezzék át, hogy Jézus másképpen van most közöttünk. Ezért előre lementem, kitettem az oltári szentséget, meggyújtottam a gyertyákat, fölkapcsoltam a villanyokat. Azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy éljék át, hogy Jézus vár bennünket. Mert ki van világítva az ő háza? Ott van az oltárnak a trónusán. Vár bennünket. Nem azt, hogy mi bemegyünk, aztán majd mindenféle szertartásokkal, amit az egyház liturgikus szabályi előírnak, a pap kihelyezi az oltári szentséget. Éljék át, hogy Jézus vár bennünket. Hogy Jézus ott van, és azért van ott, mert szeretne velünk lenni. Azért van ott, mert várja, hogy mi is ott legyünk. Azért van ott, mert várja, hogy eltöltsünk vele valamennyi időt, és kitegyük magunkat az ő sugárzásának. És ez nem fizikai sugárzás, ez kegyelmi sugárzás. Valami ott elindul. És akkor meg fogják érezni, hogy most az Isten jelenlétében vannak. Ha azt mondom, hogy az előbb eltöltöttünk 20 percet, vagy 25 percet a mennyországba, lehet, hogy furcsán néznének rám, pedig eltöltöttük ezt az időt a mennyországba. A mennyország attól mennyország, hogy ott van az Isten. Mi pedig az Isten jelenlétében voltunk, tehát a mennyországban voltunk. Azt mondják, nem, hát Jézus van jelen az oltári szentségben. Mi ezt láttuk. Hisszük azt, hogy Jézus jelen van. De amikor egy alkalommal Fülöp megkérte Jézus, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és akkor Jézusnak egy ilyen érdekes válasza volt, Fülöp, aki engem lát, látja az atyát is. Aki az oltári szentséget látja, az látja Jézust is. És aki Jézust látja, az látja az atyát is. Ezt nem lehet semmiféle emberi manipulációval megcsinálni. Hogy ez a látás. Látom az oltári szentséget, és látom Jézus is, látom az atyát, és látom a Szent Lelket, ez nem fizikai látás. Nem az emberi szemeimmel látok ott alakokat. Ez egy belső látás, hogy látom az Istent. Mert ott vagyok az ő jelenlétében. A földi szemeimet a mennyországban nem fogom elvinni magammal. És mégis látni fogom az Istent. Egy másik fajta szemmel. Már itt a földi világban valahol meg kell tanulni azt, hogy azzal a másik szemmel lássam az Istent, akit majd a mennyországban is azzal a másik szemmel fogok látni. És ha látom az Istent, akkor az Isten látásból valami egészen mély, emberi létbe behatoló erő jár át, hogy azonosuljon velem, és én is azonosuljak vele. Bármennyire furcsa hangzik ez a mondat, de amikor egy rászoruló találkozik azzal, aki neki segít, akkor az Istennel találkozik. Éppen ezért nem mindegy, hogy milyen Isten képviselünk. Mert amilyennek bennünket látnak, olyannak látják az Istent is. Ha mi jóságosak vagyunk, kedvesek vagyunk, barátságosak vagyunk, akkor egy barátságos istenkép alakul ki. Ha mi szigorúak vagyunk, meg bevasalók vagyunk, akkor egy ilyen istenkép alakul ki. Próbáltam összeszedni azt, hogy miféle istenképe van az embernek. Hát sokféle. Majdhogy nem ahány ember, annyiféle isten elképzelés, annyiféle istenkép. Ez ugye az életünk folyamán folyamatosan kialakul bennünk, az szerint, hogy az Istenről mit hallunk, és magunk is hogyan tapasztaljuk meg az Istennek a létét. Vannak emberek, akik számára egy távoli Isten. Valahol. Lehet, hogy a világűrbe, lehet, hogy a mennyországba, de annyira távoli, hogy egyszerűen érzelmileg nem érint meg bennünket. Az Istennek a jelenléte. Lehet, hogy sokat tudunk róla agyilag, mindenféle tudásunk, ismeretünk van az Istenről, ami a kinyilatkozatása benne van, de úgy érzelmileg nem érít meg bennünket különösen. Nem örülünk az ő jelenlétének, nem keressük az ő jelenlétét, nem érezzük magunkat jól az ő jelenlétében. Ugye, miért mennek az emberek templomba? Mert így szól a parancs, az Úr napját szenteld meg. És valahol a lelkük mélyén ezt érzik sokan, hogy elmegyek, mert eleget teszek a parancsnak. Hát itt kezdődnek a bajok. Aki az Istenhez megy, nem azért menjen, mert eleget akar tenni egy parancsnak, hanem azért menjen, mert a szeretetét akarja odavinni, és a szeretet Istennek a jelenlétébe akar lenni. És a kettő nem ugyanaz. Tehát nem lehet távoli Isten, akiről ugyan sokat tudunk, de aki nem enged bennünket közel magához, aki érzelmileg meg se érint bennünket. Aztán van, aki számára egy haver Isten van. Ez a fentinek az ellentéte, amikor elfeledkezünk arról, hogy a jó Istennel nem lehet bratyizni. Jó Istennel lehet tisztelettel, szeretettel beszélgetni, de ő nem haver. Van, aki úgy gondolja, hogy az Isten olyan, mint egy jóságos nagypapa, aki úgy szeret, ahogy vagyok, és nem támaszt semmiféle követelményt. Nem ilyen az Isten. Van, aki úgy gondolja, és nagyon sokan vannak ilyenek, hogy az Isten egy kemény bíró, aki elítél, akinek soha nem lehet igazán megfelelni. Aki mindig keres és talál bennem valami hibát. Az Isten nem ilyen. Van, aki úgy gondolja, az Isten olyan, mint egy könyvelő, aki mindent beír az élet könyvébe, és a végén számon kéri, és nincs megbocsátás, és nincs újrakezdés. Van, aki úgy gondolja, hogy az Isten az egy teljesítményre vadászó Isten, akinek csak az számít, amit megtettél. A pihenés, a játék, a beszélgetés, a betegség, a lábadozás ideje a teljesítmény Isten előtt értéktelen. Nem az számít, aki vagy, hanem az számít, amit megteszel. Rengeteg ember úgy gondolja, és ez nagyon sokan vannak, akik teljesítmény Istenbe hisznek. Megtettem, ott voltam, imaórát tartottam, imádkoztam, rózsafüzét, naponta sokszor elimádkoztam. De ebben nem egy személyes, érzelmi, baráti kapcsolatot látnak, hanem egy teljesítmény Istenbe hisznek, aki úgy gondoljuk, hogy azt várja, hogy minél többet tegyek. Van, aki egy tűzoltó Istenben gondolkodik, akit csak fel kell hívni, amikor nagy baj van, de különben nincs rá szükség. Szóval mindezek a torz Istenképek, akár a távoli Isten, akit nem tudok elérni, akár a haveristen, akivel lehet bratizni, akár a jóságos nagypapa, aki mindent elfogad és nem támaszt követelményeket, akár a kemény bíró, aki elítél, akinek soha nem lehet megfelelni, a könyvelő Isten, aki mindent beír az életnek a könyvébe, aztán majd számon kéri a végén, a teljesítmény Isten, akinek csak teljesítményekre van szüksége, és a tűzoltó Isten, akit csak akkor kell hívni, ha nagy baj van, egyébként nincs rá szükség. Milyen Isten képe volt Jézusnak? Milyennek mutatta be Jézus nekünk az Istent, a mennyei atyát? Nagyon érdekes. Jézus nem beszél úgy az Istenről, mint ahogy mi beszélünk, hanem úgy beszél az Istenről, a mennyei atyáról, mint akivel élő kapcsolata van. Egy olyan kapcsolata van, amely egy nagyon meghitt, szeretetteljes kapcsolat. Valahol ez nagyon érthető, ugyanis Jézus a második isteni személy, aki az Istennel való együttlétét öröktől fogva éli át. Aki az Istennek a képe mása. Ugye a teológia próbálja megmagyarázni a Szent Háromságon a titkát, hogy hogyan van az Atya, a Fiú meg a Szentlélek dolga, hogy egy Isten van és mégis három személy van. De talán ez a legjobb, amikor Jézus úgy mutatja be az atyát, mint akinek ő a képe mása. Aki engem lát, látja az atyát is, hangzott már ma már el, és újra ismétlem. Milyen Istent mutat be nekünk Jézus? Milyen Isten tapasztalatot él elénk Jézus? Hogyan éli meg Jézus, hangsúlyozom, mint ember, a mennyei atyával való közösségét? Úgyhogy bizalmas hozzá. Úgyhogy megkeresi azokban a nehéz pillanatokban, amik az ő emberi mi voltának a legnehezebb pillanatai. Sok ilyen nehéz pillanat volt, kettőt szeretnék idézni. Az egyik, amikor az olajfák hegyén vért izzadott, és imádkozott. És akkor mit imádkozott Jézus? Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Tehát Jézus egy olyan Istenben bízott, akire teljesen rá tudta bízni magát, mint ember. Most ezért valamit el kell mondanom, szóval az ne úgy tessék elképzelni, hogy a Jézus emberré lett, és már a magzati állapottól kezdve úgy élt, aki úgy az Isten is, meg ember is. Jézus Isten és ember volt egy szemében, de emberként élt a földön, és minden emberi dolognak része volt. Ugye Pál apostol írja, hogy mindenben hasonló lett hozzánk a bűnt kivéve. A kísértésnek is ki volt téve, a kudarc élménynek is ki volt téve, a fájdalomnak is ki volt téve, a fáradtságnak is ki volt téve. Tehát ő nem Istenként, hanem emberként élt a földön. És mint ember alakította ki az atyával való kapcsolatát, azt a kapcsolatot, amelyet ő öröktől fogva már átélt. De mint embernek ez valahogy újra kellett élnie, és újra kellett dolgoznia. Na most Jézus, amikor életének a mélypontja volt, már pedig két ilyen mélypont volt az életében, az egyik az olajfák hegye, a másik pedig a kereszthalál előtti állapot. És az olajfák hegyén átéli valamiképpen azt, ami rá vár. Ha csak józanul emberileg gondolkodik, akkor is pontosan tudja, hogy ő kívta a zsidó főtanácsnak a ellenszenvét. Olyannyira kiprovokálta a főtanácsnak az ellenszenvét, hogy elhatározták, hogy megölik. Mert ezt az embert likvidálni kell, ezt az embert félre kell tenni, ezzel az emberrel nem lehet együtt dolgozni. Miért nem tudott a zsidó főtanács Jézussal együtt dolgozni? Azért, mert a zsidó főtanácsnak volt egy istenképe, és az istenképe az volt, hogy aki az Isten parancsai teljesíti, megtartja a szombatot, a tíz parancsolatot, az akármelyiket, az tökéletes. Tehát a külső dolgokra mentek rá. Jézus egy egészen más istenképet élt elénk, és ezt a más istenképet nem tudták elfogadni. Most Jézus pontosan tudta azt, hogy emberileg nézve az ő élete egy kudarc. És ez különösképpen átéli az olajfák hegyén. Ugye nagyon érdekesen érte át Jézus, ma visszatérek ez a gondolathoz, amikor megkísértette a sátán. Tulajdonképpen sátán Jézus vágyaira épített. Jézus éhes volt. Mi volt a vágya? Hogy egyen. 40 nap és 40 éjjel böjtölt. És ezt a vágyát mondta ki a sátán, tett, hogy a kövek kenyérré váljanak. Tehát valami olyasmit mondott a sátán, a kísértés, ugye erről szól, hogy ami amúgy is bennem van, ami az én vágyam. Mi volt a második? Fölvitte a templom oromzatára. Vesd le magad. Ott lent kavarog a nép. Látnak téged. Úgy képzelik el a Mesiás, hogy a mennyből jön. Vesd le magad. És leborul előtted mindenki. Mi volt Jézus vágya? Hogy leboruljon előtte és az atya előtt mindenki. Harmadik kísértés. Megmutatta neki a világ összes országát és gazdaságát. Mindezt neked adva leborulszva imádsz engem. Mit akart Jézus? Hogy az atyának meghódítsa az egész világot. Tehát a sátán egy könnyű utat kínált fel ahhoz, hogy Jézusnak a szíve, akkor éppen szíve mélyén lévő vágyai beteljesedjenek. De Jézus pontosan tudta, hogy ez a könnyű út sehova se vezet. Ezzel nem az Isten akarata teljesedik, hanem egy másik hatalomé, a gonoszság hatalmáé, és mindaz, amiért jött, akkor össze fog omlani. Jézus annyira az Istenben élt, hogy azt is látta, hogy így a földi élete kudarccal fog végződni. És ezt a kudarcot élte meg valamiképpen az olajfák hegyén, amikor vérrel verejtékezett, mert átlátta az ő földi kudarcát. És mit mondott? Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Tudta, hogy ebből a mélypontból ki fog jönni, harmadnapra föltámadok, mondta korábban, de most el kell fogadni ezt az állapotot, amit a Jóisten valamiképpen készített neki. És itt egy másik gondolatra megyek át, de vissza fogok térni ehhez, hogy minden élethelyzet egy olyan állapot, amit a Jóisten azért készített, vagy azért engedett odajutni, hogy ott valami történjék velem, és valamit tegyek. A betegség az rossz, de türelemre tanít. De egy kicsit átalakítja és átformálja a lelket. Amit én agyilag nem tudok megtenni, azt a betegséggel a Jóisten szinte kikényszeríti belőlem. Minden élethelyzet az Istennek az ajándéka. És minden élethelyzetből az Isten akar és tud valami jót kihozni, ha én képes vagyok együttműködni vele. Jézus pontosan tudta, hogy ez a kudarc, amit ő most átél, hogy utána jön az elfogadás, a megalázás, a bíróságítélet, az ő gyötrése, a kereszthalál, egyebek, azokat neki mind el kell fogadni, így, ahogy vannak, töményen, kudarcostul, mindenestől. Jézus bízott az atyában. Tudta, hogy az atyának ő fontos. Most azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy az Istenben bízzak. Minden helyzetben és minden körülmények között és minden állapotban. Úgy azzal a bizalommal legyek iránta, amilyen bizalommal Jézus volt iránta.
Kedves hallgatóink, Horváth Józsefet, a szombathelyi Szentkereszt lelkészség kisegítő lelkészét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.